Záruk Berni, a nő, aki tűzifagyűjtő fanatikus.
Fú, várjál. Hát, kedvem szerint most inkább elmennék Bálványosra, a wellness fürdőbe, Marcival. Bár az most ugye lehetetlen. Na, mint eddig bármi változtatott volna ez a helyzet, eddig is simán tarisztunk. Hogy mondjam neked, egy smekkernek meg egy hippinek fel sem tűnik a karantén. Csak annyi a különbség, hogy kell írni papírt. Általában viszont most is úgy néz ki egy napom, hogy ébredés Lénivel, vagy előtte, és akkor kávézás, egy kis lénizés, és akkor utána ilyen házi munkák. Egyszerre többféle dolgot csinálok, mosogatás, reggelizés, öltözés, furuják, takarítás, össze-vissza mindezek. Ja, és varrás. Különben vigyáztam már idős nénire, meg kisbabára is. Mit tudom én, nagyon sokféle munkám volt már. De a furuja készítés és a varrás az, ami stabil most. Nagyon érdekel, hogy mondjuk ilyen szép dolgokat megvarni, érdekes dolgokat. Ja. De a hobbim az a tűzifaszedés. Ja, ma például az volt, hogy a szemközti kertben egy csomó faágat levágtak, és azt mind nekem adták. Sőt, bedobigálták a kerítésemen belül. Ez egy csoda nekem, mint tűzifagyűjtő fanatikusnak. Ja, egyébként nagyon-nagyon sok csoda van, ami itt szokott történni. Például tudod olyan, hogy gondolsz valakire, és az egyből megjelenik, vagy felhívsz, ilyenek. Ezek ilyen szinte mindennaposak. Meg mondjuk az is nagyon érdekel, hogy Léninek a lelki világa. Mármint kíváncsi vagyok rá, meg próbálok belehelyezkedni az ő nézőpontjaiba, vagy hogy így próbálok az ő fejével gondolkodni. Hát néha nagyon jól megy, néha kevésbé jól is. Hát próbálok türelmes lenni hozzá, és nem mindig sikerül, nem? Szóval, ja. És te... Marci és Léni kapcsolata az különösen kényes számomra, mert középen vagyok a kettő között, és közöttük van egy ilyen harc, néma harc, vagy hideg háború, vagy nem tudom, ami most kicsit kezdett reményteljesebbé válni, mert hogy mondjam neked, ugye Léni elég féltékeny Marcira, és mondjuk Marci elég féltékeny Lénire, és mind a ketten jobban örülnének, hogyha csak én, vagyis ha csak ők lennének nekem, szóval érted? És különben ezt megértem mindkettőjük részéről, és próbálom valahogy normalizálni, meg finomítani őket, és mindkettőjükre elegendő időt szállni, mert nekem mindkettő nagyon fontos, nagyon-nagyon, ami eleve bosszantó nekik. És akkor van köztük olyan, hogy mit tudom én, jó, hát volt már rosszabb is, most egész jó, hogy mondjuk volt ilyen például, hogy hozott haza valami csokikat Léni, amiket kapott, és meg akarta enni, de még ebéd előtt. És mondtam neki, hogy hát csak ebéd után szabad megenni a csokikat, nem ebéd előtt. És Marci titokban vitt be a szobájába egy csokit, és mondta, hogy azt megeheti ebéd előtt titokban. És Léni mondta, hogy nem szabad. És akkor nagyon büszke voltam rá egyébként. De az az érdekes, hogy Marcival meg nem tudtam szigorú lenni, vagy nem tudtam rá haragudni emiatt kicsit sem. Ja, ilyen is volt. Nem tudom, egy kicsit lehet, hogy mondjam, egy kicsit rosszul esik neki, hogy nekem van Marci, és nem az apjával vagyok, de hát én ezzel nem tudok mit csinálni. Tegnap itt aludt Marci, vagy várjál, tegnap, vagy tegnap előtt? Mindegy. Tegnap reggel, amikor fölébredtünk, mondjuk már jó késő volt, jött haza Léni, és én nem tudom, hogy miért különben, hogy azért, mert van benne valami kis ördög, hogy úgy fölbosszantsa Marcit, vagy pedig azért, mert tehát tényleg még kicsi, nem tudom, ez jó kérdés. Na, ez egy nagyon fontos kérdés számomra, amit nem tudok eldönteni. De hogy azt csinálta, hogy hazajött, és akkor elővette azokat a fényképeket, amiket mama felcsomagolt neki. Az összes képet, ami rajta vagyok én, és Feri, és némelyiken Léni. Nem sok, három vagy négy darab volt, vagy kettő, várjál. Hát kettő olyan volt, amin Feri is rajta volt, meg én. Na mindegy, az felcsomagolta volt Léninek, hogy hozza haza, hogy ne ott nála legyen, vagy mit tudom én. Persze az úgy lett Léninek becsomagolva, hogy azért kell haza hozza, mert hogy neki is legyen emlék, vagy mit tudom, franc tudja. És akkor hazahozta, és ezt meg is mutatta Marcinak, de előtte mondta, hogy most mutat valamit, de lehet, hogy attól Marci ideges lesz, de megmutassa. És akkor mondta Marci, hogy megmutathatja azért, megmutatta, és hát ilyen családi fotók, tényleg nem esett neki jól. Ami nekem se esett jól. El is égettem a képeket. Nem tudom, ez gáz. Na, de különben ugyanarra a dologra van, hogy tök békésen reagálok, és van, hogy kiakadok. Nem tudom, néha ilyen nagy feszültség van bennem. Például, hogyha nagyon beteg vagyok, és nagyon le vagyok gyengülve, akkor egy ideig tűröm azt, hogy mondjuk, hogy csesztetve vagyok, és akkor egyszer csak, mikor már érzem, hogy az összes erőm elfogy, mindjárt meghalok, akkor hirtelen valahonnan egy ilyen óriási energia támad bennem, amit valahogy nem megfelelően vezet le a szervezetem, és akkor kiakadok, és ordítani kezdek. Hát mondjuk ilyenek, hogyha Léninek elmondok valamit 5000-szer, és mint hogyha nem is hallotta volna egyszer sem. Vagy attól is nagyon ideges tudok lenni, hogy Marcinek egyfolytában azt kell bizonygassam, hogy én nem pasizok. Ilyenek. És ezektől igazán ideges tudok lenni, de nem feltétlenül lobbanok fel tőle. De hogyha mondjuk egy ilyen hirtelen inzultáció ér, akkor ha nem vagyok elég óvatos, akkor nagyon-nagyon könnyen agresszióba tud torkolni a dolog. Szóbeli agresszióba, persze. Hát valószínűleg, hogyha nem vagyok elég figyelmes és éber, akkor történik ez a lobbanás, azt hiszem. Igen. Ja, és akkor ugye ott van Hédi, aki azon túl, hogy ugye féltékeny Marcira, azon túl utánozza az én érzéseimet. Tehát, hogyha én mondjuk ki vagyok akadva Marcitól, és sírok, meg minden, akkor ő haragszik Marcira, hogy látja, hogy én szenvedek tőle, meg ilyenek. De most, hogy mostanában Marci nagyon cuki lett, és remélem, hogy így is marad, vagy nem tudom, hát tényleg remélem, vagy bízom benne. Most akkor Léni is elkezdte jobban elfogadni őt, és szereti. De azért kényes az ügy. Mert tegnap például volt valami kicsi, minimális ilyen, hát konfliktusszerűség, és akkor egyből nagyon megharagudott Marcira, és elkezdte a fényképét, meg a hajtincsét bántalmazni, mert Marci nem volt itt, és van egy ilyen kicsi kulcstartó, amit kaptam Marcitól, és ilyen, hogy mind a két oldalán benne vagyunk. Na, és akkor ezt Léni szét akarta nyitni, hogy kivegye belőle a képet, s megsemmisítse, mert haragudott, s mondtam, na mindegy, hogy ilyenek például. Bocsi, hogy ennyit őzök amúgy, csak gondolkodok közben. Igen, szóval Marcinak nagyon-nagyon határon van a türelme ilyen gyerektéren. Tehát még meg kell edzeni, de egész jól halad különben. Bár ő ezt még nem ismeri el, vagy nem látja annyira, de sokkal türelmesebb most már, mint volt eleinte. De ha elveszti a türelmét, akkor hát nem mindig kedves, ezt tudjuk. De most már arra is fogadalmat tesz különben, hogy erre oda fog figyelni, hogy legalább Lénivel kedves legyen. Ja, és akkor, ja, Lénit például nagyon zavarja az, hogyha Marci puszilgat, pedig Marci nagyon szeret puszilgatni, és akkor múltkor azt játszottuk, hogy Marci a puszi szörny, és erre Léni nagyon kivadult, de úgy, hát félig viccesen, ő is félig élvezte, és félig nem élvezte. De hogy a puszi szörny az olyan volt különben, hogy elkezdtünk társasjátékozni, és egész jól kezdődött, gazdák, hogy okosan játszottunk, de aztán hát valahogy ilyen puszi szörnyezés lett belőle, és akkor ilyen birkózás. De azt Marci is élvezte különben, az jó volt, azt szerette. Ja, szerintem minél több ilyen közös élmény kell, ami pozitívan zajlik, és nem pedig ilyen negatívak, mint mondjuk, mikor elmentünk az erdőbe, és Léni addig nyafogott, meg nyávogott, hogy de jöjjünk, de ez, de az, hogy végül Marci elvesztette a türelmét, és kivadult Lénire. Ilyen is volt. De azt ígérte, hogy ilyen többet nem lesz. Ja. Különben volt egy időszak, amikor éveken keresztül, de minden egyes nap tengeri hullámokkal álmodtam. És ez különböző szituációkban, de mindig a tengeri hullámokba hánykolódtam. Hol többen is voltunk, hol én egyedül, és akkor ezeket nagyon-nagyon szoktam szeretni. Meg akkor is, hogyha félelmetes, valamelyik akkor is így nagyon-nagyon vonz. Na, itt egy csoda. Tessék, elmeséljek egy csodát. Volt egy félsziget, ahol dolgoztam még fiatal koromban. Na, az az egész sztori egy nagy csoda, különben, arról kéne írok egy könyvet. De hogy volt egy olyan, hogy jött egy nagy tengeri vihar, és ez egy olyan kicsi félsziget volt, amit csak gyalog vagy hajóval lehetett megközelíteni, kocsival nem. És akkor a főnökök elmentek árubeszerzésre, meg ilyenek, de pont akkor kitört a vihar, és nem tudtak visszajönni. És én meg kihasználva az alkalmat, hogy végre nem kell dolgozzak. Lementem a sziklákra, és hagytam, hogy átcsapjanak a fejem felett az egyre nagyobbodó hullámok, és kapaszkodtam a sziklákba, úgyhogy már végül véres volt mindenem, mert csapott oda a hullám, és már nem volt menekvés, éreztem, hogy fogyan a levegő, és zsibbadnak már a tagjaim. Óriásiak voltak a hullámok. És volt nálam egy rózsafűzér, különben nem is voltam megkeresztelve meg akkoriban. Ezt egy öreg házas pár adta nekem hálából, mert segítettem nekik megkeresni a néninek a gyöngynyakláncát, ami szétgurult a macskaköveken. És akkor ott fél délutánon át ott szedegettük. Na mindegy, és akkor ott hálából kaptam egy foszforeszkálós rózsafűzért, amit nagyon-nagyon szerettem, és akkor is velem volt. És akkor ott leszakadt róla az a kereszt, ami Krisztus volt. Meg valami Szent Háromság jel, ott a bazi nagy viharban. És akkor valahogy feljutottam, ott fent vettem már észre a hotelben, mert ez egy ilyen kis hotelecske volt, ahol dolgoztam, hogy nincs meg a kereszt. És pár nap múlva lementem oda megint, mert hát szerettem oda lejárni a sziklákra, és egy tök másik része, mint ahol én voltam, ott volt a kereszt kidobva. Mennyi esély van rá, hogy letépik az utolsó hullámok a keresztet, és vissza is dobják. És én meg is találom, úgyhogy nem is kerestem. Na, ilyen is volt. Hát azóta amúgy nincs már meg az egész. Azt sem tudom, mikor tűnt el. Egy ideig tudom, hol volt, aztán már nincsen ott. Nem tudom. Különben, ha ezt túlélem, hát remélem nem hallok ebbe bele, mert fú, annyira nehéz. Ez az érzés, hogy azt érzem, hogy belehalok. De jó, szeretem túl dramatizálni a dolgokat, szóval biztos nem halok bele. Vagy lehet, hogy igen. Marci nem képes elfogadni azt, hogy van Léni. És mindenáron azt szeretné, hogyha ne lenne. És én meg nagyon-nagyon szeretem Lénit is, és nagyon-nagyon szeretem Marcit is, és egyiküktől sem akarok lemondani. Egyikükről sem. De egyáltalán nem összeegyeztethető a kettő, és végül muszáj lesz választani. Úgy is mondhatjuk, hogy egy kicsit penge élen táncol ez a hármas, szóval, hogy az ő viszonyuk penge élen táncol, és én próbálom egyenesbe tartani ezt a pengét, hogy senki ne billenjen el sem erre. Nem tudom. De a legnagyobb vágyam az a világ béke, hogy mindenki szeretetben, boldogságban és egészségben éljen, és senki ne legyen önző és mohó, és mindenki szeresse egymást, és megosztozzunk mindenkivel mindenen. Ja, csak ennyi. A boldog élet titka meg szerintem az, hogy legyünk tudatosak, ne akarjunk lehetetlen dolgokat, elégedjünk meg azzal, ami amire a körülményeink, vagy hogy mondjam neked, ezt nem jól mondom. Hát igen, a nagyra vágyás mérsékelése például, az nagyon-nagyon fontos. És az, hogy amikor van valami megoldandó dolog, akkor ne kívül keressük a hibát, hanem önvizsgálatot tartsunk, és képesek legyünk szembenézni magunkkal, meg ilyenek. De az, amikor együtt vagyunk Lénivel, és igazán boldogok vagyunk, az igazán boldoggá tud tenni. És a múltkor volt még egy ilyen pillanatom, amikor még Marci is nagyon-nagyon szerette Lénit, egy egész délutánon keresztül, akkor igazán boldog voltam. Ja. De különben én ikrek vagyok, úgyhogy megengedhetem magamnak, hogy arra a kérdésre, hogy boldog vagyok-e, igennel is és nemmel is válaszoljak. Ja, ennyi.
Tófalvi előd, a fiú, aki rajzol, de azt képzeli, hogy fest.
Kilépni a buborékból, hát az tök jó dolog szerintem. Abszolút követendő. De hogy még én sem csinálom, vagyis extrém ritkán csinálom, és biztos vagyok benne, hogy az emberek többsége nem csinálja. Az emberek nem akarnak olyasmit nézni, ami nekik nem tetszik. Szerintem amúgy is folyamatosan kapod az egyre rosszabb és rosszabb ingereket a világból, amik úgy szomorítanak el. Egyszer például, amikor gyakorlatot csináltam a sürgősségén, akkor volt egy ilyen újraélesztés, amiben én csak ilyen nagyon minimálisan vettem részt. Tehát kvázi ezt úgy képzeld el, mint hogyha egy szerelőműhelyben te adogattad volna a csavarkulcsokat. Na de az az újraélesztés nem sikerült. Most már különösebben nem izgat, vagy nem tudom. Valószínűleg ugyanilyen rosszul fog esni feltéve, ha gyakorló orvos leszek, ha meghal az első betegem. De ezekkel együtt kell élni. Meg feldolgozni, mondjuk művészette vagy ilyesmi. Egy ideig azt gondoltam, hogy szeretem a posztmodernt. És akkor egy darabig úgy nézegettem mindenfélét. Aztán egy idő után rájöttem, hogy ez igazából egy totál fasság. Csak egy trend. Miért? Hát a posztmodern képzőművészt olyan nagyot. Tehát nem olyan nagyot, hanem olyan, akiről azt mondanád, hogy értékes, amit csinál, nagyon ritkán lehet találni, és aki talál sem posztmodern jeleket hordoz, a festészet az közel áll hozzám. Amíg most már nem igazán gyakorlom, jó pár éve, elég drága hobbi ez a festészet dolog, nagyon ritkán festek, egyszerűen nem éri meg. Az, hogy egy ilyen alap, egy ilyen full alap állványt, még nem is vázont, hanem egy ilyen viszonylag jó minőségi temperát meg tudjál venni, hát az már elég sok száz lej. Az utóbbi időben nincs is ilyen felszerelésem. És az ilyen felszerelésen csak a temperát értem, nem az olajat. Hanem, hogyha néha eszembe jutott valami, akkor vettem valami nagyon olcsó vízfestékszerűséget. Ez a legutolsó alkalom az konkrétan másfél évvel ezelőtt volt, amikor eldöntöttem, hogy ilyen portrét csinálok, azt hiszem. Nem is portrét, hanem egy aktot, igen. Azelőtt meg a gyerekkoromban úgy elég produktív voltam. A kiskorom az abszolút tankönyv, abban nem volt hiba. Egyke vagyok, a szüleim rengeteget foglalkoztak, el voltam kényeztetve. És barátaim is akadtak, a tínédzserkor viszont szörnyű volt. Súly problémákkal elég rendesen. És aztán én végül is úgy döntöttem, hogy ezen a vonalon megyek végig. Hát, nem kis szülői nyomással. Bevallom, nekem eszemben sem lett volna egyébként, hogy ezzel foglalkozzak, ha nem lett volna a szülői nyomás. És hogy én kell tovább vigyem a családban azt a dolgot, ezt a családi ízét. Ez... Én voltam, akire úgy valahogy ezt mindenki rábízta. Soha nem mondták ki, de úgy elvárták. Egy idő után kezdtem azt érezni, hogy ebben nincs is jogom beleszólni. Főleg nekem anyukám ilyen nagyon agresszív tud lenni abból a szempontból. De nem szó szerint agresszív, hanem ilyen passzív-agresszív. Én kicsikét úgy érzem, hogy nem is volt választásom. És ezt most is úgy érzem. Az egy másik dolog, hogy látom a szép oldalát, és most már talán megtalálom a helyem bennem. Legalábbis úgy látom, hogy ha keresem, megtalálom. Ez az elején abszolút nem volt így. Az elején én mindenképpen a művészetében próbáltam meg. Ennek több dolog is gátat szabott. Egyrészt az, hogy nem indulhatott el az osztály, ha nincs meg a létszám. Meg ki kell mondani, hogy nem vagyok elég tehetséges. Nem is érzem magam annak. Úgy a szívem mélyén elég tehetségesnek, hogy én azt mondjam, hogy én ebből realisztikusan meg fogok élni, vagy meg tudjak élni. Hát ez az egyik. Na, de utána sem azt mondtam, hogy én akkor nem leszek festő és 180 fokkal, én most orvos leszek, hanem utána úgy elgondolkodtam azon, hogy médiában dolgozni, mit tudom, ilyen rádiós vagy újságíró. Hát de ez is elég rövid ideig tartott. Mit tudom, egy fél évet, évet. De ebben az időszakban már óriási nyomás volt az otthoni orvosi téma. És hát szépen lassan hatott. És hát elkezdtem. És egy idő után már úgy vagy vele, hogy ha beleraktál ennyi energiát, tudod, akkor már kipróbálod. És ha sikerül, akkor meg szinte, ahogy elkezdődik az egyetem, rögtön az első héten neki kell állni tanulni, mert van egy vizsga. Hát, ami igazából nem túl nagy dolog, de hogy mégiscsak az első vizsgád is. Sosincs az, hogy akkor most ezen el tudsz gondolkodni, hanem tovább kell menni. És joggal érzed úgy egy bizonyos idő után, hogy akkor már végigviszed. Van rengeteg ember, aki már unja, akinek teher ez az egész. De úgysem lép ki, mert már belerakta az egyetemi éveit. És ha már tanulsz rá két évet, a szüleid nyomják a pénzt a külön órákba, meg mindenféle, akkor egy idő után nem kezdesz el már alternatíván sem gondolkodni. Nem úgy viszonyultam ez az egészhez, mint Mahler Kata. De mondjuk az egy sikersztori szerintem. Mert ugye neki az volt az álma, hogy vagy orvos lesz, vagy műkörmös. És végül is nővér lett, ami mondjuk nem tudja, mennyi munkával jár, és szerintem fel sem fogja, hogy mennyi felelősséggel. Viszont tény, hogy adott esetben időközben meg tud tanulni egy műkörmösi képzést. Szóval az arany középút. Egy-két medvelővés között ő simán ki tudja festeni valakinek a körmét. Na is. Nekem is van egy visszatérő álmom. Csak azt nehéz elmondani. Van egy olyan álmom, amit csak és kizárólag lázban jön elő, ilyen 40 fokos lázban. Olyan szürreális élmény. Mint hogyha egy szürrealista festménybe csöppentél volna. Van izé Dalinak az a festménye, amikor az órák olvadnak el. Na, konkrétan az nagyjából. Olyasmi érzés, mintha te is ott lennél. Ilyen méretbeli változások történnek olyankor az emberek arcával, akik éppen hozzám beszélnek. Nem mondanak semmi ijesztőt, csak az egész helyzet annyira rossz, nem tudnám lefesteni, vagy lerajzolni sem. Hát, amúgy sem igazán rajzolok jól, vagyis nem rajzolok szépen. Ez pont azért van, mert én inkább festettem, mint sem rajzoltam, és akkor ott a színtömegekkel, a foltokkal, a minőségbeli különbségekkel, meg ilyesmivel lehetett nagyon jól vizualizálni dolgokat. És az a rajzomra hatott ki. Emlékszem, volt egy ilyen témánk, aminek az volt a neve, mi is volt, hogy busz megálló. Igen. És akkor ott különböző embereket, kisebb tömeget, meg satöbbiket rajzoltunk, ahogy nem csinálnak semmi érdekeset, csak állnak. Addig a pontig nem is igazán rajzoltam ilyen individuális alakokat. Szóval én azért rajzolok úgy, ahogy rajzolok, mert én nem is rajzolok, hanem inkább festek. Úgy rajzolok, hogy elképzelem, ahogy festek, vagy nem tudom. Úgy rajzolok, hogy többször rajzolom ugyanazt a karaktert saját magára is. És így képezek réteget. Olyan ez, mint a stressz levezetés, vagy nem tudom. És amúgy egészen jól megy. Egyébként pár éve ezen kívül nem túl széles a tennivalóim palettája. Elég ilyen whatever. Nem tudom, punyadok otthon, és nem csinálok a szószoros értelmében semmi érdekeset, vagy érdekfeszítőt. Csak el vagyok. Vannak olyan ismerőseim, akik simán elolvasnak egy hónap alatt 2-3 könyvet, ha arról van szó. Hát lehet, hogy igazából mindenki megteheti, csak más a prioritás, vagy nem tudom. Per pillanat minden programot igénybe véve próbálok, nem is tudom, egyfajta ilyen hát lavírozni igazából. Lehetőségek között, egyfajta útkeresésnek nevezni, vagy nem is tudom, kísérletezésnek, ami hát nem túl eredményes egyelőre. De megnyugtat, hogy csinálok valamit. Tehát keresgélés a szakmán belül, a profilokban, másrészt ugye a kettős állampolgárságnak köszönhetően, hogy akkor melyik ország vagy éppen periféria, vagy centrum, vagy prioritások, család, vagy szakma. Na, mindenféle téren igazából. Hát, fejlődést mondjuk látok mindenféleképpen. Az, hogy halad-e előre, azt inkább úgy mondanám, hogy stagnál. Hogy van valami elképzelésem arról, hogy miért stagnál. Tehát eddig csak egyszerűen nem tudtam kiindulni semmiből. Most már úgy van, amiből kiindulni. Meg vannak alternatívák. Most már inkább ilyen döntési képtelenségem van. Hát úgy gondolom. Legalábbis így szeretném gondolni.
György Alida, a lány, aki mindig azon gondolkodott, hogy mi lenne, ha...
Az életem csodálatosan fasza. Jaj, hát te, hát igazából volt régebb, amire még mindig emlékszek, de mostanában nem álmodtam. Még ott kint, ahol mama lakik, van ott egy ilyen tornác, tudod, egy ilyen régi. És emlékszem, hogy álmomba mindig hozott engem a gólya. Tehát álltunk így négyen a tornácon, apu, anyu, a tesóm s én, s így néztük, hogy hú, baszki, hát hoz engem a gólya. S rendesen ott volt a gólya, s a csőrébe egy ilyen fehér ronyba ott voltam én. Ezt nagyon sokat álmodtam rég. Hú, bármilyen vírus van, mi itt vagyunk egymásnak. Ez igazán csodálatos dolog. Az utóbbi 5 nap, amióta megtudtuk azt, hogy nem jöhetünk haza, nagyon kegyetlen volt. Dolgoztunk, s akkor derült ki, hogy ha hazajövünk, akkor biztosan, hogy ilyen karanténba leszünk, tudod? És az utolsó napunk ott Ausztriába, fent a hegyben arról szólt, hogy Andrással néztük, hogy bazd meg, senki nem akar befogadni minket. És persze normális dolog valamilyen szinten, és mi is így kellett gondoljuk, hogy senkihez nem mehetünk haza, mert akkor lehet, hogy mindenkit megfertőzünk, vagy nem lehet tudni, tudod? Vagyis hát nem lehetett ezt a dolgot kiszámítani. És kétségbe voltam esve nagyon, hogy akkor hova fogunk hazamenni. És akkor az elején rosszul esett az, hogy nem akarták azt, hogy oda menjünk, ahol eddig laktunk például. Vagy hogy nem akarták, hogy a család, hogy oda menjünk. Hát úgy éreztem magam, mintha izé lennék. Tetves, vagy valami durvább. A terve csak Andrásnak a szülei voltak benne, s emlék, hogy oda megyünk, de ez is csak a saját kényelmességünk miatt, mert hogyha aput megkérdeztem volna, lazán azt mondja, hogy igen, tudod. Csak hogy mi mind azt akartuk Andrással, hogy olyan helyre menjünk, ahol van internet vagy tévé, tudod. Nyáron tervezünk visszamenni, de az is lehet, hogy addig meghalunk. Hát hogyha jön ide egy medve például, s betör a lakásba, mert annyi fincsi jó kajánk van, és kinyír minket, akkor simán. Én bármit kinézek egy nem medvéből például. Hát az eredeti tervünk az lett volna, hogy hazajövünk, és megcsináljuk a lakásunkat. Hogy végre legyen sajátunk, és nyugodtan ordibálhassak a konyhába reggeltől estig, hogyha szeretnék. Hogyha minden jól megy, lejár a 2 hét, és visszamegyünk Andrásékhoz. De hogyha még 16-ot fordul a világ körbe, akkor lehet, hogy itt maradunk még a világ 2 nap. Én erről semmit nem tudok, hát nem tudom ezt megjósolni. Ha nem lett volna ez, úgy lett volna az életem, hogy még mindig lazán ott dolgoznék Ausztriában. Valószínűleg most is takarítanám a konyhát, a salátás fiókjaimat, s március végén pedig hazajöttünk volna. Volna, András mindig azt mondja, ha Kati néninek fasza lett volna, akkor Jancsi bácsi lenne. Ez így van. Ez a volna. Mert mindig gondolkozunk azon, hogy mi lett volna, ha, tudod? És igaza van, mert azon nem kell gondolkodni. Az teljesen más, ha azon gondolkozok, hogy mi lenne, hogyha milliómos lennék, az még mindig nem biztos, hogy nem fog bekövetkezni. De én mindig a múltbeli dolgokra gondolok, hogy mi lett volna, ha? Mi lett volna akkor? Tudod? Mi az, amit másképp csinálni kéne? Hát biztos például, hogy nem festeném meg a hajamat többször. Azóta kínlódok vele. Jó volt akkor, csak így visszagondolva, s ezzel a fejjel nem csinálnám meg. Amikor bevonulsz egy ilyen pumukli hajjal egy ilyen 750 fős farkaslaki lagzira, azi elég kellemetlen, mikor úgy megnéznek. De nagyon csodálatosan éreztem magamat a bőrömben akkor. Akkor nem érdekelt, hogy ki mit mondj, ki mit izés, izémizé, de azi azóta megvan az a kép, hogy én ott, főleg abban a ruhámban, amiben voltam, az a ilyen nagyon fuchszos ruhana. És még elkértem a piros kabátodat, ugyancsak ilyen vagány, ilyen izé kabátot, ilyen nagy dámás kabátot, és akkor felvettem egy jó nagy magas sarkucs azzal a ruhával, s azzal a piros kabáttal, s azzal a hajjal, ott ereszkedtem a lagziba körbes vissza. Mostanában már nem fotózok. Ez a dolog úgy kicsit átment egy másikba. Ez volt a nagy hobbim, s a nagy terveimnek az alapja, ez a fotózás, de aztán elkezdtem sütni. András festett egy képet, s az úgy rólunk szól ebbe az egész jelenlegi helyzetbe, és megkért, hogy írjak róla valamit. És elgondolkoztam, hogy úristen, hát mit tudnék erről írni? És közben ott takarítottam, porszívóztam, s ott mindennel próbáltam ertelenni a gondolataimat, csak akkor egyszer csak elfáradtam, s ledőltem, és ez az egész minden kezdett kijönni. És ha mindent el tudok mondani, és ki tudok írni magamból, akkor teljesen felszabadulok. Amikor kicsi voltam, írtam ilyen cetlikre, s ilyesmire, nagyrészt apuról, s mindent eldugtam az egyik nyuszimba. De nem szeretem felolvasni, amit írtam. Amikor jöttünk hazafelé, volt időnk Andrással beszélgetni, mert 38 órát ültünk ketten a kocsiba, s akkor így gondolkoztunk, hogy ezt a dolgot hogyan is lehetne feldolgozni. És akkor úgy döntöttünk, hogy akkor ő lefest is, én leírom. És ezt csináljuk. Na. Ez a baj a világgal mostanában. És ezért kurva jó, hogy mi most karanténba vagyunk dugva. Vagyis ha nem tudom, na. Valamennyire önkéntes karantén is, mert mehettünk volna a családhoz is, ahol minden normálisan megy tovább. És az üzlet is a segged alatt van, de ez így nagyon faszas, nagyon tetszik. És Andrással fákat fogunk ültetni, és tyúkokat veszünk, s disznót. Jaj, Andrásnak volt tyúkja, amikor az egyetemen volt. Azt hiszem ott élt a kamrába, s azt mondta, sokáig élt. Elég szarrendszer csináltak na ennek a Romániának. De örülök nagyon, mert most már van biciklim. Láttad a Dudámat? Állj, még meg kell szólítsam, mert olyan fasza. Tudú! Bicikliznem nem szabad, mert nem szabad kimenni. De úgy örvendek, annyira talál lesz hozzám ez a nagy bolond Duda. Majd ha helyreáll a világ, s ki lehet menni, s az emberek kint járnak, s biciklizni fognak, akkor megyek én nagy lazán a biciklimmel, s mennek így a cigány gyermekek az úton, s így rájuk dudálok, hogy tüdő, s félre szöknek, mert megijednek, hogy úristen, mi volt ez a hang? Hát olyan jó lesz. Amúgy nagyon büszke vagyok magamra. Elég zárkózott voltam rég. Most már ott tartok, hogy szinte van egy osztrák barátnőm. Így SMS-eztünk, s minden kedden eljártunk ketten kocsmázni, s ő hívott, hogy gyere, légysz is, milyen fasza lenne, ha jönné, és akkor eljutottam addig az érzésig, hogy gyorsan siettem, mert Júlia vársz, akkor kell, menjek most, s a barátnőm s megsértődik, hogyha nem megyek. Hát 15 éves fejjel ezt nem csináltam volna meg. Pláne, hogy idegen országban, idegenek között idegen nyelvet beszélsz, félig nem is érted meg, hogy a másik mit mond, de egy idő után már nem számított. Olyan jó érzés volt. Németül beszéltünk. Sőt, németül SMS-eztünk. Nem értem amúgy mostanában az emberek miért foglalkoznak annyit a nőkkel. Egy csomó minden ilyen hülyeséget hallottam, hogy valahogy úgy jött ki, mintha a nők most sokkal fontosabbak lennének, mint a férfiak. Eddig is olyan furcsa volt, hogy most miért olyan fontosak a nők, vagy most mi van. Most ez ilyen... Nem tudom, valamilyen dolog bekattant, s utána kell nézzek. Voltak ilyen érdekes jelek, hogy a nők fontosak. Nem az a fontos, hogy ki fontos, vagy ki nem. Az egyik munkatársam mondjuk mondjuk ő is nő, de ő mondjuk anyuka, sőt már nagymama, őt mondhassuk idegennek, mert szinte semmit nem tudok róla, úgy egyáltalán. És úgy az utolsó napokban nagyon sokat beszélgettünk, és olyan király volt, hogy így tudok valami dolgokat róla. És nem is az volt a lényeg, hogy ő beszéljen, hanem engem kérdezett egy csomó mindenről. És ő nagyon sokat aggódott, hogy haza tudunk-e jönni, vagy nem. És ilyen volt, hogy utolsó nap, ugye úgy volt, hogy reggeltől estig takarítottunk, mert az egész hűtőt ugye ki kellett takarítani. És akkor valamelyik fehér nép, vagy valamelyik leánk ott panaszkodott, hogy ő milyen fáradt, mit tudom én, és ott el volt. És ez a fehér nép, akiről beszélek, rászólt, hogy hát az meg hallgass, ezek lehet nem tudnak hazamenni, és te itt rinyálsz. És akkor néztem, hogy úristen, ez teljesen átérzi, hogy milyen helyzetben vagyunk. Jaj, nagyon durva amúgy ez az egész dolog, mert úgy volt, hogy ott voltunk már, azt sem tudom, a hány órája utaztunk, ott voltunk a magyar-román határnál, és ott álltunk egy csomót a sátor előtt, egy csomó ilyen románs, ilyen cigáns, mindenféle nép mellett. Én nem vagyok rasszista annyira, de valamilyen szinten azért igen, mert hát tényleg ócska emberek voltak ott, na. Olyan volt, mint a sörsátrak kb. Mind fullba egymás mellett. Két oldalba volt két toj-toj WC, ami össze volt szarvas, azzal annyi. A kocsiba pisiltem, kávés pohárba. Úgy volt, hogy álltunk a dugóba, s ott, hát a férfiak kimentek a kamionsor mellett, pisiltek vagy ilyenek, tudod, de világosság volt, én most hogy szálljak ki, stoljam le a nadrágomat egy csomó román kamionos előtt, vagy ki tudja milyen kamionos előtt, s ott pisiljek, vagy mit tudom. Hát ilyen a szükség, törvénypont kb. Olyan helyzet volt bennek, hogy azt se tudtuk, hogyha hazamehetünk, vagy nem mehetünk haza. Egy idő után oda kerültünk, hogy azt csináltuk, amit valaki mond. Végeztünk a munkával Ausztriában, és én még a lakást is kellett takarítsam, összepakoljak mindent. És akkor eszembe jutott, hogy hoppá, várjál, mert valami kaja is kéne az útra, de ott összebalfaszkodtuk a dolgot, és addig-addig, hogy fejenként két-két szendvics maradt, és azzal elindultunk erre a nagybaszott útra. Már éreztem, hogy a szemem esik, olyan éhes vagyok, olyan szar volt. Na jó, megfogadtam, hogy erre a dologra nem gondolok egy darabig, de mégis visszatértem, de tényleg kegyetlen volt, hogy ott álltál, és gondold el azt, hogy akinek egyáltalán nem volt kajája. Például Zsoltéknak nem volt semmi kajájuk ezen a négy szendvicsen kívül, és akkor így kutakodtam a kocsiba, mert hát tudod, a kocsink milyen kicsi, fullba meg volt pakolva mindennel, össze-vissza mindent, ahogy értünk a nagy gyors pakolásba, és akkor úgy másztam hátra, és valamiket úgy kikutattam, perecet, vagy csokis kiflit, vagy mit tudom én, és akkor szálltam ki, és vittem át, hogy ők is egyenek valamit. Nem tudom, na kicsit olyan boldogtalanok, vagyis hogy nem tudták úgy feltalálni magukat, mint mi, mert ó, hát egy GPS-t alig tudtak elindítani. Kicsit pup volt a hátunkon, de igazából egész végig, onnan kezdve, hogy együtt indultunk el innen, és addig, amíg hazaértünk. Nem volt olyan könnyű velük. Kicsit olyanok voltunk, mint a szülők, hogy két felelőtlen kölyöknek útmutatót kell adni, vagy nem tudom. És olyan durva, mert annyira gyűröltem őket, hogy tényleg igen, mert hálátlan hülye kölykök. Gondoltam ezt, amíg bele nem kerültünk ebbe a vírusba. Utána minden jó lett, esküszöm. Hát olyan volt bazd meg, hogy Andrással éhesek voltunk este, és András kiment a konyhába, hogy csináljon kaját, s véletlenül elvett egy tojást Zsoltól, nem a mi tojásunkból, hanem az övéből elvett egyet, és bejött a szobába, s megettük, s néztük a filmet, s el voltunk, s egyszer hallom, hogy Zsolt üvöltözik, s ott kiabált bazd meg, hogy elvágom a kezit, aki még egyszer elveszi ezt, mit tudom, ha mi nem szól, s egy tojásért bazd meg. És ezt még egyszer megcsinált egy vörös hagymával is. Hát nagyon durva, na, hát tényleg nagyon durva. Egyszer a tesón betörte a fejem. De jóba voltunk, persze. Vagy hát nagyon sok tabu téma van, amiről nem beszélünk. Hát például nem beszélünk soha a szexről. Sőt, anyuikkal se beszéltünk soha. Soha nem is kérdeztek ilyesmikről. Így visszagondolva lehet, hogy jó lett volna. De az a lényeg, hogyha már beszélsz ilyen dolgokról, vagyis hogy ez természetes kéne legyen szerintem, de mi még mai napig nem beszélünk ilyen dolgokról. András azt mondja, hogy az apukája tanította meg, hogy kell kutyába csinálni, hogy kell kutyapózban. jól esett ez a nagy mondás, de csak rólam beszéltünk, aztán legközelebb rólad is beszélgethetnénk. A gyerekkori emlékeidet meséld el te is. Na, szervuszka!
Kelemen Roland, a fiú, aki nem várja a holnapi napot.
Remélem nem léptem bele, hogy kapnák be. Megy valahova a faszomba a mentő, és azt néztem, hogy a teraszomat összeszarta valami, de nagyon csúnyán. Alapjáraton amúgy nem vészes, úgy semmi extra. Csomó pénzt meg tudok spórolni, mivel alig költök itthonról. De azért ki tudja készíteni az embert ez a folyamatos otthonlét? Már kezd frusztráló lenni, hogy nem mehetek ki, főleg mert amúgy blokkban lakom, így szarbár udvar sincs, ahová néha kimehetnék. Ha amúgy nem várom a holnapi napot, esküszöm. Reggel 7-től kell dolgozzak, aztán meg fognak hívogatni a tanítónénik, hogy nem tudok órát tartani, mert nem megy az internet. Dehogy nem megy az internet, csak... Most teszteltem én is a home office-t. Azért vártam, hogy a főnök hívjon fel, hogy teszteljük le. Rá van telepítve a gép s minden. Ma ezzel szórakoztam, hogy izét, a kábelt, az UTP kábelt, s a modemet költöztettem a lakásba, hogy tudjam bekötni a gépbe, mert VPN-ezünk s minden a lófasz. Közben jött valami értesítőm, nézem, mi történik. Ja, semmi extra, csak itt bezavart. Igazából az egész bezártság úgy semmi extra. Ugyanúgy élem meg igazából, mint egy átlagos napomat vakációban, diákkoromban. Akkor sem jártam ki. Csak most felnőtt vagyok, és nem otthon lakom. Lényegében a 28. évemben vagyok lassan, és viszonylag egész jó munkahelyen van, és nem függök mástól, a családtól, ilyesmi. Saját magam megoldom a dolgokat, ami olyan. És ez jó érzés tud lenni. Igazából. Főleg, hogy alapjáraton nem olyan a helyzetünk sem, hogy a szüleimre szóljak, és őket húzzam le ilyenekkel. Eleinte egy kicsit zavart, hogy a korombeliekhez képest, hogy picit le vagyok maradva. Mindenki kb. Amúgy azt láttam, hogy vegyük az osztálytársakat. Hogy kb. Velem egyidősek, hogy feleségük van és gyerekük, és... Én stagnáltam egy ideig. Most már ezen is túlléptem. Egy időben amúgy fullban azt éreztem, hogy soha nem lesz úgymond felnőtt életem. Úgyhogy már az is csoda, hogy ki tudtam alakítani egy ilyen életet, egy saját életet. Önálló életmódot. Az azért nálam már egy adott ponton csoda jelleggel megy. Az ilyen elérhető dolgok, tehát semmi extra. Tehát nem igazán. Így eléggé racionális ember vagyok, meg realista, szóval nem szoktam ezen eszelni. Úgy igazán a kedvenc napom amúgy az, amikor úgy megyek haza, hogy... Vagyis úgy jövök haza, hogy produktív voltam aznap. Mert nagyon sok esetben például az van, hogy bemegyek melózni, és azt érzem, hogy oké, eltelt egy nap. Egy ideális nap az, hogy minden összejött, s faszán alakulnak a dolgok. És tényleg az az érzésed, hogy ma is csináltál valami hasznosat. Függetlenül attól, hogy dolgoztam-e vagy sem. Amikor elértem azt a szintet, hogy üzleti ügyfelekkel is foglalkoztam, akkor volt egy-két olyan eset, hogy nem úgy mentek a dolgok, ahogy kellett volna, és a kollégák sem tudták. Lényegében nem úgy oldottam meg a dolgokat, ahogy kellett volna, és aztán a munkatársam oldotta meg a kizi. Kicsivel jobb nálam, de csak egy kicsivel, és őt kellett volna kérdezzem igazából, mert ő tudott volna érdemben válaszolni. Alapjáraton az volt a szituáció, hogy az ügyfél kérdezett egy információt egyik termékünkről, és én nem tudtam pontosan a választ. Lényegében szerencsétlen csávot félreinformáltam, de úgy, hogy közben megkérdeztem két kollégámat, akik már amúgy régóta kezelnek üzleti ügyfeleket. És aztán egy fél órás beszélgetés után közben indultunk hazafele, és a barátaim közben vártak fél órát a kocsiban, hogy induljunk haza, és már alig vártam, hogy lerázzam az ügyfelet. És hazafele konkrétan rá 10 percre, amikor megálltunk a benzinkútnál tankolni, és írt a munkatársam közben, hogy na, hát az ügyfél visszatelefonált, és pont hozzá. És egyébként leírta, hogy amúgy működik ez a dolog, amire rákérdezett. Tehát az volt a lényeg, hogy van egy ilyen mobil backup cuccunk, ami egy ilyen USB stick, amit a modem hátoldalába belő, és amikor nincs internet kapcsolat a modemtől, akkor az adja. És az ügyfélnek az volt a kérdése, hogyan működik az. És ugye, hogy elmondtam, hogy wifi üzemmódban kell legyen a modeme ahhoz, hogy működjön, és mondtam neki, hogy kábelen nem működik, tehát kábeles csatlakozásnál nem működik egyáltalán a dolog. Aztán írt a munkatársam, hogy amúgy megműködik kábelen. Hú, hát ezen azért elég sokat rágódtam, mert na, nem mindegy, hogy kinek mit mondasz a munkahelyen igazából. Főleg így, hogy minden egyes beszélgetés rögzítve van. Ezért nem mindegy, hogy hogyan és mit mondasz az embereknek. És azért ez megmaradt. Tehát inkább ilyen, hát, hogy is mondjam, nem jut eszembe a helyes szó rá. Ilyen tanjelleggel, oktató jelleggel maradt meg bennem. Eleinte amúgy, amikor elkezdtem dolgozni, akkor többnyire mind ilyen call center-es álmok voltak. Köbben azt álmodtam, hogy dolgozom. Fullba arra ébredtem. De ez minden munkatársammal megvolt, ez a fázis, hogy arra ébredünk, hogy dolgozunk. Eleinte. Aztán kinőttük. Vagyis túlléptünk ezen a témán. Az az igazság, hogy nagyon kevés az az álom, ami megmarad. Amúgy nem tudom elfelejteni soha, hogy betelefonált egy nő, hogy jaj, nem működik a tévészolgáltatása. Amúgy meg ugye MediaBox volt nála, ami alapjáraton HDMI-ről kapja a TV a jelet. Betelefonált, hogy nem működik, beállítottunk mindent, működött. És kérdeztem tőle, ez még nagyon az elején volt konkrétan a mentor időszakom alatt, és kérdeztem tőle, hogy mit ír ki a boxon. Általában, ha áram alatt van és nincs bekapcsolva, akkor az időpontot írja ki, ha meg csak simán, ha... Mit akartam mondani? Igen, ha a csatorna van bejöve, akkor meg kiírja, hogy P és nem tudom hány. A csatorna számot lényegében. És kérdeztem, mit ír ki rajta, és mondja, hogy valami, azt hiszem, EOED-t írt ki neki. És kezdtem gondolkodni azon, hogy valami hibaüzenet, vagy valami ilyesmiről lenne szó. Aztán meg rájöttem, hogy konkrétan a nőnek a boxa fejjel lefele volt letéve az asztalra, és lényegében P303-at írt. És gondolhatod, hogy szerencsétlen nőnek, amikor így elmondott, hogy mi a helyzet, megkértem, hogy fordítsa meg a boxot. Emlékszem, a mentorom még belehallgatott hozzám, és konkrétan a csávó röhögő görcsöt kapott. És kérdezte, honnan jöttem rá, mondtam, hogy alapjáraton digitalizált számok, ilyen szögletesek, és könnyen félreolvashatók. Kezdtem gondolkodni, mert valami nem oké, és mert én nem tudok ilyen hibáról, és szerencsétlen nő is megszeppent, hogy ő a balfasz. Vannak ilyen esetek is. Vannak olyan... Az emberek nem tudják, hogy mi az, tudod? Múltkor az egyik nő azt mondta a MediaBoxra, hogy Matchbox. Mondta, hogy nem megy a Matchboxa. Mondom, oké. Betelefonált, hogy nem megy az internet, és kérdeztem, hogy mit ír ki a számítógépen, és mondta, hogy nem ír ki semmit, mert tök fekete. Mondtam, oké, akkor be kéne kapcsolni. Azt mondja, hogy pont ez a baj, hogy nem kapcsol be. Mondom, hogy ez nem én. Tehát ha nem megy az internet neki, nem azt jelenti, hogy nem kapcsol be a laptop. Nagyon sokan tényleg ilyenek, hogy nem értenek a dolgokhoz. Elég sok ilyen eset van, idősek. Az időseket mondjuk megértem, de a korombelieket? Volt olyan korombeli, hogy betelefonált, hogy nem működik a MediaBox a két napja. Mondom, oké. Aztán meg kiderült, hogy a tévé nem volt átállítva. Csak át kellett állítani HDMI-ra, tehát konkrétan egy félperces hívás volt, és hogy a nő így elszigyelte magát, hogy ő volt a balfasz. Hát, vannak ilyenek. Elég sok ilyen van. Hát, ilyesmik. Mit mondjak még magamról? De hát ennyi igazából. Most tényleg összeszarta valami a teraszomat? Hó, lófasz!
Kovács Emese? A nő, aki folyton a levegőben járt.
Na, mindegy. Gátta. Hát, ez a vírus, ez gátta. Ez ilyen nem volt. Ilyen mi még nem éltünk, hogy mindent bézárjanak, uram. Nem lehet menni se templomba, se sehova, gátta. Hát mondjuk inkább az ilyen kicsi kereskedőkkel. Jaj, mi lesz? mint a piacosok is, hogy most az is B van zárva. Már mondjuk az most igaz, kedden kinyit. De mondjuk nekem nincs bajom. Ez már így kell legyen. Hiába, na, ha nem lehet kijárni, nem lehet. Hát mondjuk nem, mintha én olyan sokat jártam volna ki. Hát a kapuig is, jaj, hát két bottal megyek le. Fáj a lábam, akkor fáj a karom, jaj, na, megálltam. Úgyhogy, na, csak amit a hírökből hallok, hogy vírus, jaj. Na, de másképp engem nem zavar már minket öregeket. Hát annyi, hogy a fiam ritkábban jön. Fél, jaj, mert ő még jár erre-arra. És akkor csak vásárol nekünk egy kicsi ezt-azt, B fut ide, B dobja, s menjen is tovább. Hogy nehogy valamit elkapjunk, mert ugye ez már nekünk a veszélyes, már az ilyen öregeknek. Na, de már mi nem kapjuk el. Na, mindegy, aztán ennek a témának annyi. Amíg tudtam énekelni, nem szenvedtem. Mikor karácsonykor, mikor a szomszédban voltam, felálltam a székről, hogy na, szerusztok, én melyek, akkor Zenész Leci azt mondja, hát Irén, hát tudnál egyet táncolni? És én abba a helybe, éj, hopp, abba a helybe, még most is. Laci is sokszor kérdi, hát Irén, hát mi van? Mondom, Laci, jaj, hát ha húznád, az asztal alatt is mozgatnám a lábamat. A vőlegényem volt már Kálmi, a férjem, és elmentünk a bálba. Kálmi, csak egyet forduljak vele, hagyjod egyet táncoljak vele. Na, egyszer azt mondja nekem, te Irén, na, menj, táncolj, aki viszen, és mikor haza akarsz menni, szóljál, mert akkor menjünk haza. Na, aztán volt olyan, hogy egy román idevaló férfi volt, házasember, és már az asszonyok is tudták, mikor bejött a cimbalomra, a pénzt letette, és kezdték húzni a román csártást. És már az asszonyok mondták, hogy na, ha, Irén, bejött Váli. Hát, mintha én nem tudtam volna. Hát én is tudtam. Jött oda. Ne haragudj, ezt én fizetem. Hát úgy, hogy akkor már engem oda kellett adjanak. Pedig feleségivel jött. De ez az első, ez az én nótám volt örökké. Én mindenféle táncot tudtam. Itt annyi előkelő fiú volt, na már nem mind most, nem úgy, hogy egyetemisták, na akkor más volt. Jaj, aztán Csetri Pali volt az én megváltóm. Ha látta, hogy olyannal táncolok, hogy na nem volt kedvem, akkor ő jött szegény, s kérte, s akkor én már boldog voltam. Ő jó táncos volt, örökké a levegőbe jártam. Úgy, mint most pontosan, ahogy a, látom a izébe, hogy, na, hogy felemelik, és akkor ő is, na, a csárdásba. Én állandóan a levegőbe jártam. Én azt az életet nem tudom elfelejteni. Elmentünk Gagyba, vagy már nem tudom holna, énekeltem, és utána volt tánc mindig. És oda jön egy férfi, azt mondja nekem, hogy szabad lesz. Mondom, nem tudom, nem. És aztán azt mondja egy másik mellettem, hogy ha erígy, tehát aztán egy nóta mi az? Na, elmentem, és az Istennek se tudtunk táncolni. Nem tudott táncolni, pedig mindenkivel tudtam én, de evel. Mondom neki, ne haragudjon, nem tudok táncolni. Azzal az megfordult, kezdett káromkodni, hogy őt még senki cserbe nem hagyta, s nem tudom én mi. Na, csinált egy cirkuszt aztán oda, hogy jaj. Pali jött, kérdi, ha mi van te? Ha mondom, nézd, oda így jártam, te, hogy ilyen dolgot csinált, hogy katta. és aztán odajön egy udavaló ember, hogy ide hallgassanak. Hát hagyjanak békit ennek a szegénynek, hát aztán ez a férfi soha életében senkivel nem táncolt, aztán csodálkoztunk, hogy hogy mert ehhez az asszonyhoz oda menni, mert sokan azt mondták, hogy én kacérkodtam. Hát aztán, Istenem, azért vagy a színpadon, hogy úgy kell viselkedni, ahogy énekelsz, mert csak felállok, s énekelem, az annyi, gatta. Azért mondom, hogy énekelni csak azt tud, aki a lelkiből, aki a szíviből. Na, aztán jött Pali, oda, hogy telejébe azt mondja neki, a kutya úristenít magának, hát nézze meg, hogy hogy tud ez az asszony táncolni. Na, úgyhogy aztán így lett vége. Úgyhogy már ilyen az én életem sorsa. Na. Hát, nem mondom, hogy most már nem jön a kedvem énekelni, csak már nem. Na, ha templomi éneket énekelek, akkor sírok. Szóval, na, már legyengültem, már gátta, már nincs az az érzésem, hogy igenis, én akarok élni. Vagyis akarnék, csak már nem így. Így már nagyon nehéz, olyan nehéz. Ezt a házat úgy tudom összeseperni, hogy csak evel a kezemmel, na, jaj. Aztán leülök, megpihenek, megint felit összeseprem, úgy fel is törlöm. Már nincs életkedv, na hiába. Hát már lehet, hogy igazuk van, hogy már az ilyen öregek, mint mű, már csak használjuk a nyugdíjt aztán, hogy tű, fogjátok, vagy ó, ejsze. Ám mert mondjuk mi azért élveztük éppen eleget. Elmentem iskolába vásárhelyre, de akkor nem úgy volt, mint most. Hát aztán onnan nem lehetett hazajönni. Elindultunk a május 1-es felvonulás után, s mint a bolondok jöttünk, énekeltünk a Vácmányon át, hát 15 esztendősök voltunk. Voltak ott kendiek, balavásáriak. Aztán addig jöttünk, amíg hazaértünk. Szóval, na, hogy mondjam, úgy mentünk szeptemberben, mikor kezdődött az iskola, hogy gátta, se hozzánk nem jöttek, semmi nem tudtunk hazajönni. Miután hazakerültem, aztán nálunk lakott a kultúrigazgatós. Akkor egyszer azt mondja, hát te Irén, ha nem akarsz visszamenni az iskolába, hát van egy hely a könyvtárba, hát gyere oda dolgozni te. Na, aztán mindegy, felvettek oda, hát ott jól ment sorom, mert nem is mondom, hogy nem, ott a könyvek közt. Minden este 8-ig nyitva kellett lenni, sakkoztak a fiatalok, mert na, akkor nem úgy volt, mint most, hogy tévét néztek, akkor oda jöttek. Vasárnap is kellett nyissak, de hát nekem az egy öröm volt, mert jó helyt voltam. Én adtam ki a könyveket, én vettem vissza, az mindig nyitva kellett legyen, hogy ott szórakozzanak a fiatalok. Na, aztán ez ment, nem tudom hány évig, pénzt kicsit kaptam, 225 lej volt a fizetésem, jaj, soha el nem felejtem. Jöttek a színháztól, és amikor a népi együttes jött, én akkor mindig sírtam. Beteg voltam aznap, én adtam el a jegyeket. Nekem tudod, mi volt az én vágyam? Én az együttesbe akartam az 50-es évekbe bejutni. Akkor indult meg a Maros együttes. Na, már bele is volt egyezve édesanyám. Jártam zongora órára is, mert ugye kellett valamit tudni is. Na, és akkor aztán közben egyszer valakik neki azt mondták, hogy az egyetlen lányodból is kurvát csinálsz. És akkor rám támadott, hogy nem mész oda. Úgyhogy az iskolát elfelejtettem, de az együttest nem. Azt soha, azt még most se. Én abba voltam szerelmes. Én nem a férfiakba voltam szerelmes, hanem abba, hogy én oda akartam menni. Na, de ez az egy aztán nem sikerült. Na, mindegy. De aztán utána dolgoztam a rádiónál. Ott kérem szépen volt helyi adás. Már minden héten kétszer este 7:30-tól, minden reggel én már 4:30-kor már futottam, 5-re beértem, a gépeket melegítettem, na, kapcsoltam rá, tehát azt rendesen kellett végezni. És akkor volt ez a diffuzor volt a falban, na, nem rádió, hanem diffuzor volt, akkor így mondták, hogy diffuzor. Ott is csak énekeltem. Sógorom elmondta a múltkor is, ej, te Irén, mennyit hallgattuk, mikor jöttünk ki a műhelyből, hogy te milyen szépen énekeltél ott fent, ej. A rádió ment, én aztán magamnak énekeltem. Édesapámnak János napjára küldtem egy dalt. Én énekeltem neki. Úgyhogy, na, ilyen szép életem volt. Na, mindegy már. Sok szép emlék. Aztán ezek is mind a tűzbe kerülnek. Ha újra születnék, azt az egyet, hát a Maros együttesnél megpróbálnám. Egyebet semmit se. Nekem ez az egy vágyam volt. Egyéb semmi. Aztán még őrzem ezt a könyvet. 50-valahánytól itt tartogatom. Csak megnézegettem. Itt van. Maros Ének és Tánc Együttes. Kértem, hogy valami folyóiratba, aztán ahol ott vannak, mert szeretném őket látni. Ismertek engem, és aztán úgy jöttek, és hozták. Na, ennyi volt az én szép emlékem. Jaj, szép volt, jó volt. Na, most is jó. Én már bele vagyok nyugodva. Ennyi volt, ez volt. Most már ennek vége kell legyen. Lejárt az idő. A szép idő. Minden lejárt, s vége van a nyárnak. Na, de hát nem baj. Már... gatta.
Somorjai Réka, a nő, aki másképp képzelte az életét.
Igen, igen. Igen. Nem, nem. Igen, igen. Na, ezt most így nehéz kifejteni. Nem, nem. Nem. Nem, ezt most így nem tudom. Igen, igen. Igen, ezt másképp képzeltem el, de hát ez van. Hát megbékéltem vele. Nekem ilyen kapcsolataim voltak. Már igazándiból a mai napig. Ezzel kell megelégedjek. Ezt kell belássam, hogy ennyit nyújtott nekem ez az élet most. Nekem nem jön össze, na. És már meg is békéltem vele. Meg kell barátkozni a középszerűséggel. Én tudom, hogy ez az én gyerekemnek nem tetszik, hogy én ilyen vagyok, ide lettem. El kellett fogadnom, igen, igen. 57 éves elvált nő vagyok. Kozmetikusként dolgozom, van két lányom, és nagyon szépek, nagyon gyönyörűek, értelmesek. Mint szülőt nem tisztelnek, de azt hiszem, hogy ez egy világjárvány. Azt látom, hogy minden szülő-gyerek kapcsolat hasonló. Nincs az a feltétlen szülő felé való tisztelet, mint régen. Kihalt a világból az alázat. A gyerekek sokszor azt gondolják, hogy a szülő az ő barátnőjük vagy barátjuk. Pedig ez hazugság. Hát a többi hasonló anyával ellentétben én a gyerekemnek soha nem akartam a barátnője lenni. Gyakran másképp képzelem el.
De én vagyok az oka. Én nem vívtam ki saját magam számára a gyerekeim tiszteletét, én viselkedtem itt, mert hát mi másokkal lenne, ugye? Igen, igen, nem, nem. Hát a legjobb a válás után volt. Úgy csinálhattam a gyereknevelést, ahogy én akartam. Azelőtt a gyerekeim apukájával sok vitánk volt arról, hogy hogy kellene ezt csinálni. Ő nem szeretett velük lenni. De a gyereknevelésben mindig mindent jobban tudott, igen, csak akkor és úgy kellett történniük a dolgoknak, ahogy ő azokat elképzelte. Tehát, mit tudom én, sok vitánk volt abból, hogy hazajött este. 7, 7:30, 8 fele, hát akkor a gyerekeknek már ugye aludniuk kellett. Lefekvéshez készülődtünk. Azért 2 gyereket ellátni, plusz a háztartás, plusz a kert, plusz az állatok, nem volt egyszerű, és én foglalkoztam is a gyerekeimmel. Ő meg hazajött, és elkezdett velük játszani. Igen. Lefektetni a gyerekeket nem volt egyszerű. Miután elváltunk, ezek a dolgok megszűntek. Nem volt vita, hogy hogy neveljem a lányokat. Egy 6 éves kor alatti gyerek az nem tiszteletlen. De egy serdülő már igen. Egyrészt minden ellen tiltakozik, mindent megkérdőjelez, hát másrészt, igen, azért is volt nehéz időszak, mert én, hát, igen, igen, egy határozottabb egyéniség vagyok, és nyilván, hogy a környezetem is így látja ezt, és ez ellen azért határozottabban léptek fel a lányok. Tehát nagyobb volt a lázadás, mint hogyha egy mindent hagyó ember lettem volna. Ezért gondolom, hogy nekem szülőként a serdülő gyerekeimmel kicsit nehezebb volt, mint másnak. De hát ez csak egy ilyen elméleti okfejtés. Ezt most én nem tudom. Hát, igen, plusz még volt a családunk válsága is. 4 éve egyedül élek. Igen, van 2 szülőm, akiket napi szinten kell gondozni, ugye? Ez most az egyik legnagyobb feladatom az életemben. Gondoskodnom kell róluk. Vállalkozom. Több-kevesebb sikerrel. Hát igen, igen. Nem. Ment sokkal jobban. De én elfogadtam. Hozzászoktam, hogy ilyen vagyok. Ilyen lettem. Ez van. Hogy ilyen lett a sorsom? Igen. Sokkal többet szerettem volna. Sokkal jobban szerettem volna a dolgaimat csinálni, de hát ennyi lett. Elváltam. 3-szor is. Elsőre egy férfitől, másodszorra a gyerekeim apjától egy férfitől, és harmadjára egy férfitől. Na, az volt a legnehezebb. Nem. Nem, ezt most én így nem tudom. Ez most így nem lehet. Ketté választanám az egészet. 2 állapotra érhettem haza. Úgymond kétféleképpen lehetett kinyitnom a bejárati ajtót. Az egyik az, amikor nem volt otthon. Akkor örömmel ment haza az ember. A másik meg, amikor otthon volt. Egyszer kaptam egy operajegyet Pestre. Meghívott az egyik barátnőm, és vele mentem fel. Az egyik lányom pedig otthon maradt, a másik külföldön tanult. A férjem csak később ért haza, elkerültük egymást. Ittas volt, természetesen. Összevitatkozott a lányommal, és a vita után kicsukta őt estére a lakásból. És akkor azért már elég hűvös volt, hideg volt, november volt. Amikor ivott, gyakran csúnyán tudott viselkedni. Nem is egyszerűen csak csúnyán viselkedett. Nem, nem. Erre nagyon-nagyon csúnya szavakat tudnék mondani. Nem tudtam mit csinálni, mert visszafordulhattunk volna, de azt mondták, és főleg azt mondta a lányom, hogy majd megoldja. Majd valahogy megoldja, én csak élvezzem az előadást. Felhívtam a barátnőmet, és akkor nála aludt aznap a lányom. Amikor hazajöttünk a színházból, akkor engedtem be a lakásba. Számomra ez nagyon-nagyon fájó emlék. Ugyanakkor pedig még az is fájdalmas, hogy ezeket a dolgokat utána nem lehetett vele megbeszélni, mert el se hitte, hogy miket csinált. Egyszerűen nem emlékezett rájuk, kitörölte a memóriája. Nőként megélni. Először önvád és mardosás, hogy mennyi mindent tehettél volna meg, vagy mennyire a te sarat az, hogy ez így alakult. Aztán ugye küzdeni próbálsz, hogy még ezt is meg kéne próbálni, azt is. Hát józanabb napokon beszélni vele, mint 2 normális emberhez illik. de igazándiból a szőnyeg alá lett söpörve a dolog. Azt válaszolta, hogy nagyon sajnálja, de olyan konkrét megbeszélése ezeknek a dolgoknak nem volt. És ez évekig így ment. Közben pedig, hát nem. Nem tudom pontosan. 2009-ben volt egy félrelépése, és azt sem tudtuk megbeszélni. Utána nagyon fogadkozott, hogy sajnálja. Azt se tudtuk megbeszélni, hogy miért. Hogy miért tette. 2009-ben járt egy tanfolyamra a hétfőnként. Nem igazán éltünk már akkor túl jól. Nem vettem semmiféle dolgot észre, csak annyit, hogy amikor én korábban keltem föl, minden reggel jött SMS. És ha minden reggel jött SMS, egyszer csak feltűnt, hogy mi ez? Nem bírtam ki. Megnéztem. Egy nő örömködött benne, hogy mennyire jó volt a férjemmel előző nap. És ebből figyelve rájöttem arra, hogy félrelép. Én nagyon próbáltam úgy csinálni, mint aki nem vesz tudomást erről a félrelépésről, erről a megcsalásról, hiszen hát az egy nőnek is jelzés, hogy elhanyagolja a párját. Arra gondoltam, hogy lehetséges, hogy tényleg így van. Aztán szóba hoztam. A férjem tagadta. Nem volt hajlandó beszélni róla. Amikor szóba hoztam, még akkor sem vallotta be. Én mondtam ki végül. Nekem kellett kimondanom. Nem. Aztán nem. Nem kaptam egyértelmű választ arra, hogy ez miért történt meg tőle. Nem vallotta be, hogy miért tette, és egyre lentebb süllyedt a kapcsolatunk. És mint utóbb kiderült, ebből a félrelépésből egy gyerek is született. Igen. Igen, egy gyerek. Igen, nekem volt sokkal fontosabb a kapcsolat megmentése. Azt gondolta, hogy a pénzzel és a biztonsággal ő maximálisan megtesz mindent a kapcsolat megmaradásáért, megmentéséért, holott az alkoholizmus túl sok pénzt vitt el, és nem tudott erről lemondani. Nem. Tehát, ma már túl vagyok rajta. Nagyon nehéz volt. Ez a megmagyarázhatatlan kapocs, kötelék, vagy csak az évek együtt, 14 év. De hát én őt nagyon szerettem. Ez csak egy egyszerű mondat, de azt gondolom, hogy én tanúbizonyságát is adtam, hogy őt mennyire. Neki is, meg úgy egyáltalán. Azt gondolom, hogy ez valóság volt, igen. Nyilván az első az azért, mert a gyerekeim apja. De ő sokkal több szépet adott még ennek ellenére is, mint rosszat. Igen. Igen. Igen, azt hiszem, igen, hogyha lehetne, akkor újra belekezdenék. Ha visszamehetnék a múltba, a fiatalabb szüleimhez mennék. Ha visszakaphatnám a szüleimet, akkor mondjuk több kitartásra ösztökélném őket, hogy engem is több kitartásra neveljenek. Több önbizalmat öntsenek belém, mindent rám hagytak, és nem igazán, nem figyeltek oda rám, vagy nem is tudom, nem. Nem, ezt most én így nem tudom. Hát például gyerekkoromban anyutól kaptam egy akkora irdatlan pofont, hogy az azért nem volt valami lélekemelő, és akkor lehettem olyan 5-6 éves. Erre nagyon emlékszem. De hát ez. Ez van. De vendégek voltak épp nálunk, és valami rosszat tettek nekem, vagy rosszat mondtak, és azt mondtam, hogy ó, bárcsak fordulnának bele autóval az árokba. Jaj! Ha visszamehetnék, talán nem váltam volna el. Egyszer azt álmodtam, hogy egy hegyoldalban megyünk lefele. Ennyi. Süt a nap, zöld van, és megyünk lefele a hegyoldalban. Nem, nem fogjuk egymás kezét. Inkább Alpesi hegy. Konkrétan Zakopane. Zöld a domboldal, minden körülötte természet. Én akkor, nekem az úgy nagyon jó volt. Álmom! Még egy nagy egy családi ebéd is. Igen. Igen, egy olyan családi ebéd, hogy mit tudom én, az én születésnapom lenne. Egy családi ebédként megszervezve. Hát lehet, hogy ez túl hétköznapi, de ilyeneket szeretnék. És szeretném a gyerekeimmel, hogyha egy kicsit jobban tisztelnének, vagy kikérnék a véleményemet. Igen, ezt is szeretném például. Ha visszamehetnék a múltba, hát lenne egy-két dolog, amin... Bár lehet, hogy ennek így kellett történnie. Igen. Igen. Igen, igen. Nem. Nem gondolom, hogy jó, ha az ember másokhoz hasonlítja magát. Igen.
Márton Csilla, a nő, aki egyensúlyozik a család és a munkahely között.
Mostanában olyan álmaim vannak, amikor álmomban egyszer csak kiderül, hogy tudok repülni. És ilyenkor azt is tudom, hogy ez álom. Nagyon érdekes, mert álmomban próbálom azt a kevés időt kihasználni, hiszen tudom, hogy ez nagyon hamar véget fog érni. És akkor repülök. Ellököm magam a földtől, és ha zárt térben vagyok, akkor felrepülök a plafonig, vagy ha kint a szabadban, akkor minden felett tudok lebegni. Soha nem próbáltam megmagyarázni az álmaimat, de ez egyszer összefügg azzal, hogy jó az életben is szárnyalni, repülni. Na jó, kellemetlen helyzetek, problémák amúgy is sokszor adódnak az életben. Kegyetlen tud lenni az, amikor egy félreértés miatt keveredik az ember bajba, és ki sem tudja magyarázni magát. Hát igen, na... Ilyen helyzetbe kerültem például a kollégáimmal, amikor egy szakmai féltékenység miatt összebalhéztunk. Én pedig egy olyan kijelentést tettem, hogy na jó, talán a legjobb lenne, ha én is ülnék otthon a nagy fenekemen, és pihennék, ahelyett, hogy erre fecséreljem az időmet. Eszembe nem jutott, hogy a két kolléganő súly problémákkal küzd. Nem is értettem utána egy ideig, hogy miért haragszanak. Végül egy harmadik kolléga világosított fel. Azt sem tudtam, hogy ezt hogy lehet neki magyarázni. Végül csak elfelejtődött. De igazából a mai napig, hogyha találkozom velük, akkor nagyon kellemetlenül érzem magam, mert mindig eszembe jut az, hogy én akkor őket megsértettem. Teljesen akaratlanul. Igen. Két olyan területe van az életemnek, amik között lavírozni kell folyamatosan. És ezzel tudom, hogy nem vagyok egyedül, hanem nagyon sok nő. Igazából minden örömöm és nehézségem hozzá kapcsolódik. Nagyon büszke vagyok arra, amikor sikerül a családi élet, a gyerekeim és a karrierem között egyensúlyt teremteni. Egy 21. századi nőnek az életében talán ez a legnagyobb kihívás. Az, hogy egyszerre legyél háziasszony, egyszerre legyél anya, feleség, és még lehetőleg a karriered is haladjon. Úgy gondolom, hogy ezek mind olyan dolgok, amelyekkel a legtöbb 21. századi elsősorban nő küszködik. Nagyon nehéz sokszor egyensúlyba hozni a különböző szerepeinket. De szerintem nagyon sokan vagyunk, akik erre képesek vagyunk, és igen, erre büszkék lehetünk. Büszkék lehetünk, mert olyan terheket hordunk, és ezekkel olyan örömök járnak, amikre másként nem lenne lehetőségünk. Csak így, hogy sokat vállalunk, és akkor nagyon sok apró örömben és apró csodában van részünk. Bizony. Természetesen legbüszkébb a gyermekeimre vagyok. Arra, hogy képes vagyok 3 gyereket nevelni. Képes voltam egyáltalán világra hozni őket. Úgy gondolom, hogy a gyereknevelés az egy nagyon komplex és nagyon hosszú folyamat, és nagyon sokszor nem érezzük ennek az eredményét. Úgy tűnik, a befektetett energiánk a semmibe vész, kárba megy. Csak úgy falra hány borsó az egész. És aztán adódnak olyan alkalmak, amikor kiderül, hát mégsem. Például muffint sütöttünk együtt a lányaimmal nem olyan rég, és azon kívül, hogy szinte segítség nélkül megoldották, ugye hát nem egy nehéz süteményről van szó, de hát ők 5-7 évesek, nekik ez teljesen megfelelő feladat. Nagyon érdekes volt számomra az, hogy mennyire érdekli őket minden, ami ezzel kapcsolatos. Kezdve attól, hogy a hozzávalók hogy kerülnek hozzánk, hogy miért van az, hogy a tojás egyszer híg és egyszer kemény. Hogy létezik, hogy olyan jó habot lehet belőle verni? Miből készítik a cukrot? Még milyen édesítőszerek vannak? Akár utána nézünk olyan dolgoknak, amiket én sem tudok, például a különböző édesítőszereknek. Vagy a lisztnek a készítése. Elmesélik, hogy ők jártak már Malomba, Pékségben. Vagy a kakaónak a története. De ugyanakkor matekezünk is közben, mert szívesen számigálnak, szívesen mérik le mérleggel a hozzávalókat. Mennyi liszt, mennyi cukor, hány darab tojás szükséges. És úgy gondolom, hogy ez a kitűnő példa arra, hogy úgy lassan-lassan meghozza a munkánk a gyümölcsét. És ez nagyon nagy büszkeséggel tölt el. Mert tényleg azt érzem, hogy ők kíváncsiak erre. Ezt nem én erőltetem. És ez jó jel lehet arra, hogy a továbbiakban is életük különböző területein majd akár megmarad. Hát reméljük megmarad ez a kíváncsiság és ez a nyitottság bennük. Jaj, a sok ezer könyvből, amit elolvastam, szeretnék, de nem tudok kedvencet kiemelni. Igazából mindig az a kedvenc, amit éppen olvasok. Na jó, van kivétel, természetesen van olyan, amin én sem tudtam átrágni magam, például a Gyűrűk urába beletörött a bicskám, de a rokonoknak is többször nekifutottam. Na mindegy. Most például Anne Frank naplójába botlottam bele. Az csak érdekesség, hogy most így a járvány kapcsán egy nagyon ismerős helyzet adódik, ugye ez a bezártság, a külvilágtól való elzárkozottság, de igazából nem ez, ami megragad benne. Számomra a legérdekesebb az volt, ahogy egy jó pár évtizeddel ezelőtti tinédzsernek, egy 14 éves lánynak a lelki világába bepillantást nyerünk, és természetesen ez tanárként, szülőként is elgondolkodtat, hogy akkor is ugyanúgy működtek, akkor is pont azok a problémák, azok a kérdőjelek vetődtek fel Anninak a mindennapjaiba, amelyekkel mi is küzdünk, amivel én is küzdöttem annak idején. Most így visszatekintve lehet, hogy jó lett volna, ha én is ezt 14 évesen olvasom el. Talán nagyon sok kérdőjelet feloldott volna bennem. Biztos vagyok benne, hogy a lányaimnak oda fogom adni. Ugyanis nagyon sokszor úgy éljük meg a saját problémáinkat, hogy azt hisszük, hogy egyedül vagyunk. Valójában mindenkinek az életében vannak problémák. Nem? De. A kedvenc napjaim azok, amikor este úgy fekszem le, hogy na, ez egy vidám, jókedélyű, sikeres nap volt. Az a jó nap számomra, amikor eredményeket érünk el. Ha ez az eredmény annyi, hogy társas játékozom a gyerekeimmel, akkor az is eredmény. Ha közösen főzünk valamit, az is eredmény. A legjobban azok a napok tetszenek, amelyek meg vannak picit szervezve. Reggel ébredés, ott egy pici pihenés, lustálkodás, utána közösen rendcsinálás. Úgy fogunk neki a következő tevékenységnek, hogy rend van körülöttünk. Ez egy nagyon fontos dolog, ha nem egész nap bosszant a kosz, a rendetlenség. A gyermekekkel, ha ezt közösen csináljuk, lehet ez akár egy jó móka, egy játék. Éneklünk közben, vagy improvizálunk, és éneket találunk ki, hogy éppen most mit csinálunk. Utána ebédfőzés, társasjátékozás, barkácsolás, olvasás, és a vacsora. Na, az megint egy nagyon fontos pontja a mindennapjainknak. Én otthonról úgy tanultam, hogy, és úgy szoktattak, hogy a napi étkezések, vagy legalábbis az ebéd és a vacsora, ha lehet, azok közös tevékenységek legyenek. És igazán az koronázza meg a napomat, ha a gyerekek idejébe ágyba bújnak, és van időm a párommal a saját problémáinkat megbeszélni, egy pohár bor mellett. Úgy érzem, egész életemet talán gyerekkoromtól az vezérli, hogy tudok örülni az apróságoknak. Tudok örülni annak, ha másoknak örömöt okozok. Tudok örülni annak, hogyha az időmet be tudom osztani, hogyha kisüt a nap, vagy ha éppen esik az eső, és ilyenkor ezt nagyon fel tud dobni. Nagyon. Hát igen. A legkisebb gyerekem születése közben problémák léptek fel. Egy oxigénhiányos állapot következett be. Nagyon kicsi Apgar számot kapott születéskor, mert nem sírt fel, és oxigént kellett neki adni. És annak ellenére, hogy tudtam, hogy ez nagyon komoly következményekkel járhat, igazából nem pánikoltam be. Hetek kellettek elteljenek, amíg ez letisztázódott bennem, és akkor ijedtem meg. De akkor már a különböző vizsgálatokból tudtuk, hogy szerencsére nagyobb probléma nem történt. Na hát ezek azok a helyzetek, amikor csoda, hogy nem estem kétségbe. De lehet, hogy a szervezetünk ilyenkor megvéd, mert vannak fontosabb dolgok, amire figyelni kell. Ebben az esetben ugye ott volt egy újszülött, akiről nekem gondoskodni kellett. És azt hiszem, ez megtanította arra, hogy nagyon ritkán esek tényleg kétségbe. Van, aki nagy csodákra vár. Én nem várok nagy csodákra. Apró pici csodákat ad az élet nekünk. Most így a harmadik gyerekem születésénél újra élhettem azt, hogy milyen hatalmas csodája a természetnek, vagy a jóistennek az, hogy 9 hónap alatt egy tökéletes emberi test jön létre a nőben. És csoda az is, hogy mennyi mindent képes ez a gyermek nagyon rövid idő alatt megtanulni. Mind csodák vagyunk. Igen. Igen, ez biztos. Thank you.